Na hát akkor a következőről van szó, kezdett bele Mrs. Bentley. Egy este, igazság szerint pont a tragédiát megelőző este, vacsora előtt csak úgy kimentem a teraszra. A nappali ablaka nyitva volt, és ahogy véletlenül benéztem, megláttam Jerry Lorimert és Maud White. Hát, szóval csókoroztak. Azt persze nem tudhattam, hogy csak egy kis közjátékról van-e szó, vagy esetleg az ember sose tudhatja, ugye? Arról hallottam, hogy Sir Ambrose sosem kedvelte igazán Jerry Lorimert. Mert lehet tisztában volt vele, miféle fiatalember ez a Jerry. Egy dolog azonban feltétlenül biztos volt, hogy az a lány Maud White tényleg szerette. Csak rá kellett nézni, amikor kicsit eleresztette magát. Ráadásul azt hiszem, ő jobban is illett Jerryhez, mint Sylvia. Most gyorsan kérdezek valamit, még mielőtt Miss Marple megelőzhetne, mondta Sir Harry. Azt szeretném tudni, hogy a tragédia után Jerry Lorimer vajon elvette-e Maud White? Igen, felelte Mrs. Bentley, elvette, 6 hónapra rá. Ó, Seherezádé, Seherezádé, ingatta a fejét Sir Harry. Ha belegondolok, először hogy adta elő ezt a történetet, nem kaptunk egyebet, csak egy csupasz csontvázat, most pedig már milyen jó sok kis husika van rajta. Jaj, ne legyen már ilyen morbid, méltatlankodott Mrs. Bentley. Isten bizony, mint egy kannibál, ha egy vegetáriánus ülné itt köztünk, menten rosszul lenne. Amúgy is úgy tudják mondani, hogy én soha nem eszem húst, hogy a falat kifordul az ember szájából. Mr. Curly például vegetáriánus volt. Valami korpának kinéző fura kulimást szokott reggelizni. Az ilyen öregedő, görnyed, szakállas alakok csodahóbortos figurák. Még az alsó neműjük sem olyan, mint más normális emberé. Hát te meg mi a frász tudsz Mr. Curly alsógatyájáról, Dolly? Morgolódott a férje. Semmi, drágám, felelte Mrs. Bentley méltósággal, de el tudom képzelni. Helyesbítem az iménti kijelentésemet, dörmögte Sir Harry. Inkább azt mondom, hogy a történetben játszó személyek szerfelett érdekesek. Most már kezdem kiismerni magam rajtuk. Maga mit mond Miss Marple? Az emberi természet mindig nagyon érdekes, Sir Harry, és rendkívül tanulságos megfigyelni, hogy bizonyos típusok mennyire azonosan viselkednek egyes helyzetekben. Két nő és egy férfi, mondta Sir Harry. A jó öreg, halhatatlan szerelmi háromszög. Itt is ez az alapja mindennek, igaz? Csodálkoznék, ha nem így lenne. Dr. Lloyd megköszörülte a torkát. Végig gondoltam néhány dolgot, kezdte félszegen. Azt mondja Mrs. Bentley, hogy maga is rosszul volt? Már hogy ne lettem volna? Arthur is rosszul volt, mindenki? Éppen ez az, hogy mindenki, mondta a doktor. Értik, hogy mire gondolok. Sir Harry történetében, amelyet épp csak az imént mesélt el, egy ember lelőtt egy másikat, de az egész vendégsereget már mégse lőhette halomra. Ezt én nem értem, szólalt meg Jane. Hogy ki lőtt le kit? Azt akarom mondani, hogy bárki legyen is az, aki kitervelte ezt a mérgezéses dolgot, nagyon furcsán járt el. Mert vagy vakon hitte szerencséjében, vagy pedig az emberi életet teljesen és tökéletesen semmibe vette. Alig hihetem, hogy akadna olyan ember, aki képes szánt szándékkal megmérgezni 8 embert csak azért, hogy közülük egyet eltegyen az útból. Értem, mire gondol, morfondírozott Sir Harry. Bevallom, ez bizony eszembe juthatott volna. És az nem lehet, hogy ez az illető saját magát is megmérgezte, kérdezte Jane. Hiányzott valaki arról a vacsoráról, érdeklődött Miss Marple. Mrs. Bentley megrázta a fejét. Nem, ott volt mindenki. Kivéve Mr. Lorimert, kedvesem, nem igaz? Ő nem volt állandó vendég a házban, vagy igen? Nem, de aznap este ő is velünk vacsorázott, mondta Mrs. Bentley. Ó, lepődött meg Miss Marple. Hát ez akkor teljesen megváltoztatja a dolgokat. Mérgelődve ráncolta a homlokát. Milyen buta vagyok, motyogta maga elé. Hogy én milyen buta vagyok? Bevallom, az iménti eszmefuttatása aggaszt, Lloyd, töprengett Sir Harry. Hogy lehet azt elérni, hogy csak a lány egyedül és kizárólag a lány kapjon halálos adagot? Sehogy, felelte a doktor. Éppen ezért fogalmazódott meg bennem a következő kérdés. Mi van akkor, ha nem is a lány volt a kiszemelt áldozat? Hogy micsoda? Bármiféle ételmérgezés kimenetele erősen bizonytalan. Többen vesznek egy azontálból. Mi történik? Egy vagy két ember kissé rosszul lesz. Másik kettő mondjuk súlyosan megbetegszik. Egy meghal. Így szokott ez történni. Nincs el recept, hogy úgy mondjam. Vannak olyan esetek is azonban, ahol még egy tényező közrejátszik. A digitálin olyan gyógyszer, amely közvetlenül a szívre hat. Mint említettem, bizonyos esetekben felírja az orvos. Na most, abban a házban volt egy ember, aki szívpanaszokkal küszködött. Nem lehet, hogy ő volt a kiszemelt áldozat, ami a többieknek nem lenne halálos, az ő számára végzetes lehet, legalábbis észszerűnek tűnik, hogy a gyilkos ezt feltételezze. Hogy másként alakultak a dolgok, csak azt igazolja, amit az előbb mondtam, vagyis bizonytalan és kiszámíthatatlan, hogy a drogok miként hatnak az emberi szervezetre. Sir Ambrose lett volna, tűnődött Sir Harry. Ön szerint tehát ő lett volna az, akit meg akartak ölni? Igen, igen, és a lány halála csak tévedés volt. Ha meghal, kikapta volna a pénzét, kérdezte James. Nagyon okos kérdés, Miss Hélié. Aktív koromban mindig ez volt az egyik legelső dolog, amire rákérdeztünk, mondta Sir Harry. Sir Ambrose-nak volt egy fia, kezdte Mrs. Bentley lassan. Rengeteget veszekedtek, sok éven át. Azt hiszem, nagyon féktelen fiú volt. Az azonban Sir Ambrose-nak mégsem állt módjában, hogy kitagadja az örökségből. Cloderham Court ugyanis hitbizomány volt, a birtok és a cím Martin Bursey-re szállt. Sir Ambrose-nak azonban jócskán volt olyan vagyona is, amivel szabadon rendelkezhetett, és mindezeket a gyámleányára, Szilviára hagyta. Mindezt onnan tudom, hogy alig egy évvel az eset után, amelyről most beszélünk, Sir Ambrose meghalt, de Szilvia halála után nem bajlódott azzal, hogy új végrendeletet készítsen. A pénze azt hiszem a koronára szállt, vagy esetleg a fiára, mint legközelebbi leszármazottra, erre már tényleg nem emlékszem. Tehát mindössze két embernek állt érdekében, hogy Sir Ambrose meghaljon. A fiának, aki ott sem volt, és a gyámleányának, aki maga halt meg, mondta Sir Harry elgondolkodva. Ez nem túl ígéretes. Az a másik nő nem kapott semmit, kérdezte Jane. Az, akit Mrs. Bentley cicusnak nevez. Őt nem említették meg a végrendeletben, felelte Mrs. Bentley. Miss Marple maga ide se figyel, mondta Sir Harry, valahol nagyon messze járhat. Az öreg Mr. Badgeren a patikuson járt az eszem, eszmélt fel Miss Marple. Nagyon fiatal házvezető nője volt, olyan fiatal, hogy nem csak a lánya, de akár még az unokája is lehetett volna. Senkinek nem szólt egy árva szót sem a családja meg, egy csomó unokaöcs meg unokahúg tele volt várakozással. Aztán, amikor meghalt, kiderült, hogy ha hiszik, ha nem, két évvel azelőtt titokban feleségül vette. Tudom persze, Mr. Badger patikus volt, ráadásul egy faragatlan vénember. Sir Ambrose pedig, ahogy Mrs. Bentley mondja, kifogástalan úriember. Mindazonáltal az emberi természet mégiscsak mindenütt egyforma. Kis ideig senki sem szólt egy szót sem. Sir Harry keményen Miss Marple szemébe nézett, s pillantását az idős hölgy tengerkék szemének szelíd, incselkedő mosolyával viszonozta. Jane Hillier törte meg a csendet. Ez a Mrs. Carpenter szemre való teremtés volt, kérdezte. Igen, a maga visszafogott módján, semmi különös. Olyan kellemes, melegbarna hangja volt, mondta Bentley ezredes. Dorombolás, én annak hívom az ilyesmit, dohogott Mrs. Bentley. Dorombolás. Nehogy egyszer majd még rólad is ilyeneket mondjanak, Dolly. Miért? Otthon én is szeretek dorombolni, felelte Mrs. Bentley. És különben is a nőket nem igazán állhatom, tudod jól. A férfiakat és a virágokat szeretem. Remek ízlése van, jegyezte meg Sir Harry. Főleg, hogy a férfiakat tette az első helyre. Tapintat is van a világon, mondta Mrs. Bentley. No, és mi lesz az én kis rejtélyemmel? Azt hiszem, korrektül elmondtam mindent. Ugye így van, Arthur? Igen, drágám, nem hiszem, hogy bárki szólhatna egy rossz szót is. Hát akkor lássuk. Első Nebuló, és Mrs. Bentley Sir Harry-re mutatott. Kissé hosszú lére fogom ereszteni, mert őszintén szólva semmi biztos támpontom nincs. Először is Sir Ambrose. Meglepne, ha ilyen eredeti módját választaná az öngyilkosságnak, másrészt pedig mi haszna származott volna a gyámleánya halálából. Felejtsük el. Mr. Curly, semmi oka, hogy megölje a lányt. Ha Sir Ambrose volt a kiszemelt áldozat, tán elcsehetett volna néhány kézirat ritkaságot, amelyek az égvilágon senkinek nem hiányoztak volna. Soványka indíték felettébb valószínűtlen. Úgy gondolom tehát, hogy bármi súlyos kétségek gyötrik is Mrs. Bentley-t a fehér neműjét illetően, Mr. Curly tisztáztuk a gyanú alól. Miss Vaj. Nem látom, Sir Ambrose meggyilkolására milyen oka lehetett volna. Annál több a Szilviáéra. Mrs. Bentley előadásából kitűnt, hogy Szilviától el akarta venni azt a férfit. Méghozzá minden áron. Aznap délelőtt Szilviával ő is a kertben járt. Éppenséggel volt rá lehetősége, hogy leszedje azokat a leveleket. Bizony, őt már nem hagyhatjuk ki olyan könnyen a számításból. Az ifjú Lorimer. Nála mindkét esetben találhatunk indítékot. Ha megszabadul a kedvesétől, feleségül tudja venni a másik lányt. Bár az, hogy megölje, túl durva megoldásnak tűnik, mi az manapság felbontani egy eljegyzést? Ha Sir Ambrose hal meg, a szegény lány helyett egy gazdagot vehet feleségül. Ez fontos is lehet, meg nem is. Az anyagi helyzetétől függ. Ha kiderül, hogy a birtokát súlyos jelzálog terhelte, és ezt a tényt Mrs. Bentley szándékosan eltitkolta előlünk, óvást jelentek be. Most lássuk Mrs. Carpentert. Elismerem, gyanakszom rá. Azok a fehér kezek először is, aztán meg az a tökéletes alibije, amikor azt a gyilkos gyógyfüvet szedték. Hát én bizony mindig bizalmatlan vagyok az alibikkel szemben. És van még egy okom, hogy őt gyanúsítsam, de ezt egyelőre megtartom magamnak. Mindent egybevéve, ha csak egy valakit nevezhetek meg, akkor az Miss Maud Vile lesz, mert ellene több bizonyíték szól, mint bárki más ellen. Második nebuló bökött rá Mrs. Bentley Dr. Lloydra. Azt hiszem, téved Clittering, hogy ragaszkodik ahhoz a feltevéséhez, miszerint a lányt szánszándékkal ölték meg. Meg vagyok győződve arról, hogy a gyilkos Sir Ambrose-zal akart végezni. Azt nem hinném, hogy az ifjú Lorimernek meg lett volna a szükséges ismerete. Hajlok arra, hogy azt higgyen, Mrs. Carpenter a bűnös. Régóta együtt volt a családdal, minden tudott Sir Ambrose egészségi állapotáról, és különösebb fáradtság nélkül úgy rendezhette a dolgokat, hogy ez a Sylvia, akiről Mrs. Bentley maga mondta, mennyire buta volt, leszedje a megfelelő leveleket. Indítékot, bevallom, nem találok, de megkockáztatom a feltételezést, hogy egyszer valamikor Sir Ambrose egy olyan végrendeletet is készített, amelyben őt is megemlítették. Ennél jobb ötletem nincs. Mrs. Bentley most Miss Hellyét szemelte ki. Nem tudom, mit mondhatnék, szólt Jane. Legfeljebb azt kérdezném meg, miért ne tehette volna a lány maga? A leveleket végül is ő vitte be a konyhába. Sir Ambrose meg, ahogy Mrs. Bentley mondja, makacsul ellenezte a házasságát. Ha az öreg meghal, a lány megkapja a pénzét, és gond nélkül férjhez mehet. Sir Ambrose egészségi állapotáról ő legalább annyit tudott, mint Mrs. Carpenter. Mrs. Bentley mutatója Miss Marple-on állapodott meg. Most akkor halljuk a tanítónénit. Sir Harry olyan szépen összefoglalt mindent, tényleg nagyon szépen, mondta Mrs. Marple. És Dr. Lloydnak is mennyire igaza volt abban, amit mondott. Azt hiszem viszont, egy lehetséges szempont mégis elkerülte a doktor úr figyelmét. Nem lévén Sir Ambrose orvosa, nyilván nem tudhatta, miféle szívbaja volt az öreg úrnak, igaz? Nem értem pontosan, mire gondol, mondta Dr. Lloyd. Azt föltételezi, ugye, hogy Sir Ambrose-nak olyan jellegű szívpanaszai voltak, amelyekre a digitalin kedvezőtlenül hat. De semmi sem igazolja azt, hogy ez így is van. Lehet, hogy éppen fordítva is. Éppen fordítva? Igen, hiszen azt mondta, gyakran felírják szívpanaszokra is. Nem igaz? Még így se értem, Miss Marple mire akar kiukadni. Mindössze arra, hogy ez esetben Sir Ambrose a világ legtermészetesebb módján digitálén tarthatott magánál. Anélkül, hogy erről bárkinek is számot kellett volna adnia. Azt akarom mondani, mindig milyen rosszul fejezem ki magam, tegyük fel, hogy az ember digitálinnal akar megmérkezni valakit. Hát nem az lenne a legegyszerűbb és legkönnyebb megoldás, ha egyúttal mindenkit megmérgezne? Mégpedig ezekkel a digitálin tartalmú levelekkel. Ez persze senki más számára nem lenne végzetes, egy haláleseten pedig senki nem lepődne meg. Mert ahogy Dr. Lloyd mondta, az ilyen dolgok annyira kiszámíthatatlanok. Roppant kevéssé valószínű, hogy bárki is megkérdezze, ez a szegény lány nem kapott-e egészen véletlenül még egy halálos adag digitális szoldatot is, vagy valami hasonlót. Az öreg úr gond nélkül belekeverhette valami koktélba vagy kávéba, de az sem lehetetlen, hogy erősítő italként nyomta a kezébe. Csak nem azt akarja mondani, hogy Sir Ambrose megmérgezte a gyámlányát, ezt az elragadó teremtést, akit úgy szeretett. De igen. Gondoljanak csak Mr. Badgerre és az ő ifjú házvezető nőjére. Senki nem mondja nekem, hogy egy 60 éves férfi nem szerethet bele egy 20 éves lányba. Nap mint nap történik ilyesmi. És merem állítani, hogy egy ilyen vénzsarnokra ráadásul csodakülönös hatással lehet a szerelem. Sok embernek elvette már az eszét. Nem tudta elviselni a gondolatot, hogy a lány férjhez megy. Meg is tett mindent, hogy megakadályozza, de sikertelenül. Az őrült féltékenység úgy elhatalmasodott rajta, hogy úgy döntött, inkább megöli a lányt, mint sem hagyja, hogy hozzámenjen az ifjú Lorimerhez. Már egy ideje tervezhette a dolgot, mert azokat a gyűszű virágmagvakat idejében el kellett vetnie a zsája közt. Amikor eljött az idő, ő maga leszedte a leveleket, s a lánnyal beküldette őket a konyhába. Még csak belegondolni is rettenetes, de azt hiszem, meg kell próbálnunk könyörületes szemmel nézni a dolgot. Az ilyenkorú férfiak olykor roppant különösen viselkednek, ha fiatal lányokról van szó. Ami utolsó orgonistánk is például, de jobb, ha nem plegykálok. Valóban így volt? Kérdezte Sir Harry. Mrs. Bentley bólintott. Igen, fogalmam sem volt róla, mi történt. Még álmomban sem jutott volna eszembe, hogy nem baleset volt. Aztán Sir Ambrose halála után kaptam egy levelet. Nem sokkal a halála előtt írta, és úgy rendelkezett, hogy juttassák el hozzám. Feltárta előttem az igazságot, nem tudom miért, de az igaz, hogy mi valahogy mindig jól kijöttünk egymással. A pillanatnyi csendben, mintha megérezte volna a többiek kimondatlan rosszallását, és gyorsan hozzátette. Most azt gondolják, titkot árultam el. De ez nem így van. Az összes nevet megváltoztattam. Valójában nem is Sir Ambrose Bursley-nek hívták. Nem vették észre, milyen értetlenül nézett rám Arthur, amikor kimondtam ezt a nevet? Először nem is tudta, kiről beszélek. Mindent megváltoztattam. Olyan ez, mint amit a folyóiratokban meg a könyvek elején szoktak írni. E történet minden szereplőjét a képzelet szülte. Soha nem tudjuk, kikről is van szó valójában. 12. fejezet. Rejtély a nyári lakban. Eszembe jutott valami, mondta Jane Haley-é. Gyönyörű arcát, elismerést váró, magabiztos gyermeki mosoly öntötte el. Ez volt az a mosoly, amely esténként megbobonázta a londoni közönséget, és amely fotós karriereket indított el. Az eset, kezdte óvatosan, egy barátnőmmel történt. Mindenki bíztatóan, bár enyhén képmutató szavakat duruzsolt. Bentley ezredes, Mrs. Bentley, Sir Harry Clittering, Dr. Lloyd és az öreg Miss Marple egy emberként meg volt győződve arról, hogy Jane barátnője maga Jane. Teljességgel képtelen lett volna arra, hogy olyasmi jusson az eszébe, vagy olyasmi iránt mutasson érdeklődést, ami nem vele esett meg. A barátnőm, folytatta Jane, a nevét inkább titokban tartom, színésznő volt, mégpedig nagyon ismert színésznő. Senki sem látszott meglepetnek. Sir Harry Clittering azt gondolta magában, kíváncsi vagyok, hány mondatot sikerül kimondania anélkül, hogy az ő helyett ént ne mondana. A barátnőm vidéki turnén volt, vagy egy-két évvel ezelőtt. Azt hiszem helyesebb, ha a helynevét nem árulom el. Egy folyóparti városka volt, nem messze Londontól. Legyen a neve, mondjuk, megállt homloka aggodalmas ráncba szökött, egyetlen árva nevecske kiötlése is súlyos gondot okozott a számára. Sir Harry sietette segítségére. Riverbury, mit szól hozzá? Ajánlotta a helyzet, követelte komolysággal. Ó, hát ez pompás, Riverbury. Nem fogom elfelejteni. Szóval, amint mondtam, tehát a barátnőm Riverbury-ben járt a társulatával, amikor is igen különös dolog történt. Ismét összeráncolta a szemöldökét. Nagyon nehéz úgy elmesélni, panaszolta, ahogy maguk szeretnék. Az ember csak összekavarodik, és nem jó sorrenden mondja el a dolgokat. De hát ragyogóan csinálja a művésznő, szólt Dr. Lloyd bátorítóan. Folytassa csak bátran. Szóval a következő furcsa eset történt. A barátnőmet megkérték, fáradjon be a rendőrségre. És ő bement. Úgy látszott, betörtek egy folyóparti villába, és a rendőrség letartóztatott egy férfit, az meg valami nagyon különös mesét adott elő. Tehát a színésznőt behívták. Még soha nem járt a rendőrségen, de nagyon kedvesek voltak hozzá, igazán nagyon kedvesek. Meg is volnék lepve, ha nem jegyezte meg Sir Harry. Az őrmester, azt hiszem őrmester volt, de az is lehet, hogy felügyelő, székkel kínálta, és elmagyarázott egy-két dolgot, én meg persze rögtön láttam, hogy itt valami tévedés történt. Aha, gondolta Sir Harry, én helyben volnánk, elég sokáig bírta. Ezt mesélte a barátnőm, ment tovább Jane. Láthatóan fogalma sem volt róla, hogy elárulta magát. Elmondta, hogy a szállodában az alkalmanként helyette beugró kolléganőjével próbált, és soha életében nem hallott erről a Mr. Faulknerről. Ekkor azt mondta az őrmester, Miss Hill... Megállt, elpirult. Miss Hellman, segítette ki egy hunyorítással Sir Harry. Igen, igen, ez jó lesz, köszönöm. Tehát azt mondta, nos, Miss Hellman, biztosra vettem, hogy tévedés lehet a dologban, hiszen tudom, hogy a Bridge Hotelben szállt meg. És azt kérdezte, ellenezném-e, ha szembesülést rendelne el, vagy inkább szembesítést mondott, nem emlékszem. Nem számít, mondta Sir Harry bátorítóan. Na mindegy, tehát ezzel a fiatal emberrel, mire én azt feleltem. De hogy csinálja csak. Aztán behozták azt a férfit, és azt mondták, ez Miss Hill, és, ó, Jane rémülten a szája elé kapta a kezét. Ne is törődj vele, kedvesen, vigasztalta Miss Marple. Amúgy is sejtettük már, a hely nevét pedig nem adtad meg, és egyébként sem tudunk semmi fontosat. Hát gondoltam, szabadkozott Jane, úgy mondom el, mintha nem velem történt volna, de olyan nehéz, az embernek kimegy a fejéből. Mindenki biztosította, hogy az ilyesmi bizony nagyon nehéz. Nyugtatgatták és bátorították, ő megfolytatta kissé kusza elbeszélését. Jóképű férfi volt igazán az, fiatal, vöröses hajú, amikor meglátott, eltátotta a száját. Az őrmester meg azt kérdezte, ez az a hölgy? Mire ő így válaszolt. Nem, hát bizony nem. Milyen szamár vagyok. És én rámosolyogtam, és azt mondtam, semmi baj. El tudom képzelni a jelenetet, vetette közbe Sir Harry. Jane Hillié elgondolkodott. Lássuk csak, hogy is folytassam. Talán nem ártana, kedvesem, ha megtudhatnánk, miről is van szó egyáltalán, jegyezte meg Miss Marple, olyan szeliden, hogy senkinek még csak meg sem fordult a fejében, hogy gúnyolódna. Már úgy értem, miben tévedett a fiatalember, és mi van ezzel a betöréssel? Ó, tényleg, mondta Jane. Szóval tudják, ez a fiatalember, Leslie Faulkner, ez volt a neve, írt egy darabot. Ami azt illeti, többet is írt már, de egyiket sem adták elő. Ezt a bizonyos darabot elküldte nekem, hogy olvasnám el. Nem tudtam róla semmit, mert persze százszámra kapom az ilyen darabokat, de csak nagyon keveset olvasok el közülük, csak azokat, amelyekről tudok valamit. Minden esetre ez volt a helyzet, és úgy látszik, Mr. Faulkner levelet kapott tőlem. Csak hát kiderült, hogy nem is én írtam, ugye értik? Nyugtalanul megállt egy pillanatra, a többiek meg gyorsan biztosították, hogy már hogy ne értenék. A levélben az állt, hogy elolvastam a darabot. Nagyon tetszett, és legyen olyan szíves, látogasson meg, hogy elbeszélgessünk róla. Szerepelt benne a lakcím is, Riverbury, The Bungalow. Szóval Mr. Faulkner szörnyen boldog volt, eljött és megérkezett erre a helyre, a nyári lakba. Egy szobalány nyitott ajtót, a férfi Miss Hillyét kereste, a lány meg azt mondta, itthon van és várja őt. Aztán bevezette őt a nappaliba, ahol egy nő ment elébe. Faulkner magától értetődőnek tartotta, hogy az a nő én vagyok. Ami azért elég furcsa, mert végül is látott már engem játszani, és a fotóim is meglehetősen ismertek, nem igaz? Szerte az egész országban vetette közbe sürgősen Mrs. Bentley. De Jane, drágám, egy fénykép nagyon gyakran nem adja vissza hülyen az eredetit. És az sem mindegy, hogy valaki a színpadon vagy civilben van. Nem minden színésznő állja ki úgy a próbát, mint te, kedvesem, ezt ne felejtsd el. Jó, hát lehet, hogy így van, mondta Jane megenyhülve. Minden esetre a férfi úgy írta le azt a nőt, mint aki magas, szőke, kékszemű és nagyon csinos. Így aztán végül is eléggé hasonlíthatott rám. Nem fogod gyanút, ez biztos. A nő leült, elkezdett beszélni a darabról, és azt mondta, minden vágya, hogy eljátszhassa. Mielőtt beszélgettek, a szobalány koktélokat hozott be, Mr. Faulkner pedig természetesen meg is itta az egyiket. Na hát ez minden, amire emlékszik. Amikor felébredt, vagy magához tért, vagy mit tudom én, hogy is hívják az ilyesmit, kint feküdt az úton, a sövény mellett, persze nehogy elüsse valami. Olyan furcsán erőtlennek érezte magát annyira, hogy éppen csak fel tudott tápászkodni, és szédelegve botorkált az úton. Nem is nagyon tudta, hová megy. Azt mondta, hogyha igazán magánál lett volna, biztos visszamegy a villába, hogy megpróbálja megtudni, mi történt. De tompának is zavarodottnak érezte magát, és csak úgy járkelt ott az úton, hogy igazából nem is tudta, mit csinál. Úgy nagyjából akkor tért magához, amikor a rendőrség letartóztatta. De miért tartóztatták le, érdeklődött Dr. Lloyd? Ó, hát ezt nem mondtam, kérdezte Jane tágra merett szemmel. Hogy én milyen buta vagyok? A rablás miatt.
szól a rablás miatt. Azt mégis nem tudhatnánk meg, hogy hol, ki, mikor, merre, meddig próbálkozott Mrs. Bentley. Igen, igen, szóval ez a villa természetesen az, amelyikbe a férfi bement. Egyáltalán nem is volt ez enyém. Egy férfié volt, akit úgy hívnak, hogy... Ismét sűrű barázdák jelentek meg a homlokán. Legyek megint keresztapa? Kérdezte Sir Harry. Nem gondál, nevek ingyen és bérmentve. Írja le a bérlőt, és én elnevezem. A házat egy gazdag pénzember vette ki, egy lovag. Sir Herman Cohen, ajánlotta Sir Harry. Ó, ez nagyon jó. Egy hölgy számára vette ki, egy színész felesége volt, maga is színésznő. A színészt Claude Leesonnek fogjuk hívni, közölte Sir Harry. A hölgyet pedig, mivel nyilván a művész nevét használta, Miss Mary Kernek. Azt hiszem, maga szörnyen okos, mondta Jane. El sem tudom képzelni, hogy tudja ezeket ilyen könnyen kitalálni. Nos, ez a féle hétvégi ház volt, Sir Herman, Herman mondott, és a hölgy számára. És persze a felesége semmit nem tudott az egészről. Ami oly sokszor megtörténik, jegyezte meg Sir Harry. És Sir Herman egy csomó ékszert ajándékozott ennek a színésznőnek, köztük néhány szépséges maragdot. Na, dünnyögte Dr. Lloyd, kezd alakulni a dolog. Az ékszerek a nyári lakban voltak, egy kis dobozkába zárva. A rendőrség szerint ez nagy gondatlanság, bárki hozzáférhetett. Látod, Dolly? Kérdezte Bentley ezredes. Mit mondok én neked mindig? Az én tapasztalatom szerint viszont, felelte Mrs. Bentley, épp azok vesztik el mindig a dolgaikat, akik olyan borzasztóan óvatosak. Én például az ékszereimet nem zárom ládikába. Egy fiókban tartom őket a harisnyák alatt. Merem állítani, hogyha, mi is a neve, ez a Mary Kerr ugyanezt csinálta volna, soha nem lopják el az ékszereit. De igen, mert az összes fiókot feltörték, és mindent kihajáltak belőlük. Akkor viszont nem is az ékszereket keresték, vitatkozott Mrs. Bentley. Sokkal inkább titkos iratokat. A könyvekben mindig ilyesmi történik. Én nem tudok semmiféle titkos iratokról, felelte Jane bizonytalanul. Soha még csak egyről se hallottam. Ne hagyja magát eltéríteni, Miss Hélié, mondta Bentley ezredes. Dolly fecsegését nem kell komolyan venni. Tehát a rablásról szólalt meg Sir Harry. Igen, szóval a rendőrséget egy nő hívta fel, aki azt állította magáról, hogy ő Miss Mary Kerr. Azt mondta, hogy a villát kirabolták, és személy leírást adott egy fiatalemberről, aki aznap reggel járt a házban. A szobalányának nem tetszett rajta valami, és nem engedte be. Később viszont azt látták, hogy mászik ki az egyik ablakon. Olyan aprólékos leírást adott róla, hogy a rendőrség egy órán belül elfogta Mr. Faulknert, aki előadta neki a történetét, és megmutatta azt a levelet, amit állítólag én írtam. És ahogy már elmeséltem, behívtak, és amikor meglátott engem, azt mondta, amiről már szóltam, hogy ott a házban nem is engem látott. Nagyon különös eset, szögezte le Dr. Lloyd. Ismerte Mr. Faulkner Miss Kerrt? Nem, nem ismerte, vagy legalábbis ezt állította, de a legfurcsábbat még nem is mondtam el. A rendőrség természetesen kiment a házhoz, és minden úgy fogadta őket, ahogy arról már szó volt. A fiókokat kirángatták, az ékszerek eltűntek, viszont egy teremtett lelket sem találtak. Beletelt jó néhány órába, mire Mary Kerr előkerült, ekkor viszont azt mondta, hogy ő bizony nem hívta a rendőrséget, most hallja csak tőlük, hogy mi történt.
Elmondása szerint aznap reggel táviratot kapott egy színházigazgatótól, aki egy csodálatos szerepet ajánlott fel neki, és találkozót kért tőle. Természetesen azonnal felrohant a városba, de amikor odaért, kiderült, hogy csúnyán rászedték. Semmiféle táviratot nem adtak fel. Meglehetősen egyszerű trükk, hogy elcsalják a házba, jegyezte meg Sir Harry. Mi a helyzet a cselédséggel? Itt is hasonló dolog történt. Csak egy szobalány volt a háznál, akit telefonon felhívott valaki, Mary Kernek adta ki magát, és azt mondta, valami nagyon fontos dolgot elfelejtett magával vinni. Egy retikűről volt szó, a hálószobában hagyta egy fiókban. Az első vonattal utána kellett vinnie. A szobalány így is tett, és persze, amikor elment, bezárta a házat. De amikor megérkezett Miss Kerr klubjába, ahol úrnőjével kellett volna találkoznia, hiába várt. Kezdem érteni, mondta Sir Harry. A ház üresen maradt, az pedig, hogy valaki bemásszon az egyik ablakon, nyilván nem jelentetett komoly problémát.
Azt viszont nem látom tisztán, ez a Mr. Faulkner. Hol jön be a képbe? Ki hívta fel a rendőrséget, hanem Miss Kerr? Ez az, amire soha senki nem tudott választ adni. Különös, mormolta Sir Harry. Azt lehet tudni, hogy ez a fiatalember ténylegesen az volt-e, akinek mondta magát? Ó, igen, a dolognak ez a része teljesen rendben van. Még a levelet is megkapta, amit állítólag én írtam. A legkevésbé sem emlékeztetett a kézírásomra. De hát ő ezt honnan tudhatta volna? Na, akkor most világosan szögezzük le a tényállást, mondta Sir Harry. Javítson ki, ha valamit rosszul mondanék. A hölgyet és a szobalányt elcsalják a házból. Ezt a fiatal embert egy hamis levéllel odahívják. Ez utóbbi ténynek az ad különös színezetet, hogy azon a héten maga tényleg Riverbury-ben játszik. A fiatal embert elkábítják, a rendőrséget meg fölhívják, hogy egy gyanút rátereljék, a házat pedig kirabolják. Fölteszem, az ékszereket vitték el. Igen, hogy ne. Valamikor később aztán előkerültek? Nem soha, ami azt illeti, Sir Herman mindent megtett, hogy eltusolja a dolgokat, de nem sikerült neki, és ha jól emlékszem, a felesége be is adta a vállópert. Ennek az eredményéről azonban már nem tudok. Mi lett Mr. Leslie Faulknerrel? Elengedték a végén, a rendőrség nem talált elegendő bizonyítékot. Nem gondolja, hogy az egész dolog meglehetősen különös? Határozottan. Először is kinek a történetét higgyük el? Miközben elmesélte, úgy vettem észre, Miss Haley inkább Mr. Faulknerhez húz. A megérzésen kívül van valami konkrétum is, ami ezt alátámasztaná? Nem, nincs, felelte Jane vonakodva. Azt hiszem, nincs, de olyan nagyon kedves volt, és olyan bocsánat kérően nézett rám, amiért összekevert valakivel, hogy biztos vagyok benne, az igazat mondta. Értem, mondta Sir Harry mosolyogva. De azt azért el kell ismernie, könnyen előfordulhat, hogy Faulkner egyszerűen csak kitalálta a történetét. Azt a levelet ő maga is megírhatta. És miután kirabolta a házat, még el is kábíthatta saját magát. De bevallom, sejtelmem sincs, miért tette volna mindezt. Mennyivel egyszerűbb, ha csak oda megy, kirabolja a házat, és szép csendben eltűnik. Ha csak esetleg nem látta meg valamelyik szomszéd, Faulkner pedig rájött, hogy észrevették. Ekkor végül is még gyorsan kiagyalhatta a meséjét, hogy elterelje magáról a gyanút, és még tudja indokolni, mit keresett ott. Jó módú volt? Kérdezte Miss Marple. Nem hiszem, válaszolta Jane. Nem, inkább úgy gondolnám, nagyon is rosszul ment a sora. Az egész dolog valahogy nagyon furcsa, szólt közbe Dr. Lloyd. Azt kell mondjam, hogy ha a fiatalember történetét igaznak fogadjuk el, az ügy csak még kevésbé átlátható. Miért volt szüksége ennek az ismeretlen nőnek, aki Miss Haley-nek adta ki magát arra, hogy ezt az ismeretlen férfit belerángassa az ügybe? Miért kellett ezt a raffinált színjátékot megrendeznie? Mondd csak, Jane, szólalt meg Mrs. Bentley. Előfordult az ügy bármely szakaszában, hogy az ifjú Faulkner szemtől szembe találkozott Mary Kerrel? Nem is tudom, mondta Jane lassan, hogy töprengve kutatott az emlékezetében. Mert ha nem derült fel Mrs. Bentley... Az ügy megvan oldva. Biztos vagyok benne, hogy jól gondolom. Mi sem könnyebb annál, mint hogy valaki azt állítsa, felhívták a városba. Aztán a Paddingtonról, vagy mit tudom én, melyik pályaudvarról telefonál a szobalányának, aki felszáll az első vonatra, ő meg azon mód visszamegy. A fiatalember megérkezik a megadott időben, a nő elkábítja, és alaposan felforgatja a lakást, hogy nyilvánvaló legyen, rablás történt. Ezután felhívja a rendőrséget, személy leírást ad a bűnbakról, és visszarohan a városba. Aztán egy késői vonattal hazaérkezik, és megjátsza a nagy ártatlant. De miért lopná el a saját ékszereit, Dolly? Ugyan már, ezek mindig ezt csinálják, válaszolta Mrs. Bentley. És különben is ezernyi oka lehet. Talán sürgősen pénze volt szüksége. Az öreg Sir Herman nem akar adni neki, mire ő megjátsza, hogy az ékszereit ellopták. Aztán meg titokban eladja őket. De az sem lehetetlen, hogy valaki zsarolta, és azzal fenyegetőzött, mindent elmond a férjének, vagy Sir Herman feleségének. Meg lehet már, el is adta az ékszereket, Sir Herman viszont gyanút fog, és azonnal látni akarja őket. Tehát valamit gyorsan ki kell találnia. Könyvekben gyakran előfordul az ilyesmi. Vagy talán a smaragdokat új foglalatba akarja tetetni, és néhány drága kő utánzat került a helyébe. Vagy ez igazán jó ötlet, és könyvekben sem szerepel túl gyakran, eljátsza, hogy az ékszereket ellopták, hisztérikus rohamot kap, a férfi meg újakat vesz neki. így most már egy helyett két szettje van. Az efféle nők, meg vagyok győződve, szörnyen ravaszak. Nagyon okos vagy, Dolly, álmélkodott Jane. Erre én soha nem gondoltam. Az lehet, hogy okos vagy, de azt azért nem állította Jane, hogy igazad is van, mondta Bentley ezredes. Én leginkább arra a pénzemberre gyanakszom. Ő nyilván tudhatta, miként kell egy olyan táviratot fogalmazni, hogy ezt a hölgyet eltüntesse az útból. A többit meg az új barátnő segítségével könnyedén elintézhette. Ahogy látom, arra senki sem gondolt, hogy tőle is alibit kérjem. És maga mit gondol Miss Marple? Kérdezte Jane az idős hölgy felé fordulva, aki csak szótlanul üldögélt, arcát gondterhelt töprengés felhőzte. Nem is tudom, kedvesem, mit mondjak. Sir Harry bizonyára ki fog nevetni, de most semmiféle falusi párhuzam nem jut az eszembe. Természetesen számtalan kérdés adódik. Itt van például a szobalány. Egy ilyen rendhagyó háztartásban, amint az elbeszélésedből kiderül, a szobalány kétségkívül tökéletesen tisztában van a dolgok állásával, és egy valóban tisztességes lány nem is menne el ilyen helyre. Az anyja egy percig sem engedné oda. Ezért aztán úgy gondolom, ez a szobalány vélhetően nem is volt igazán megbízható. Akár még a tolvajok cinkosa is lehetett. Nyitva hagyja nekik a házat, aztán valóban be is megy Londonba, mintha csak tényleg az állítólagos telefonhívásnak tenne eleget, hogy elterelje magáról a gyanút. Bevallom, nekem ez tűnik még a legvalószínűbb megoldásnak, csak éppen ha közönséges, átlagos tolvajokról van szó, akkor itt valami nincs rendjén. Több tudásról árulkodik a dolog, mint amennyivel egy